Felöltözött és bement a hivatalba. A főmérnök már várta, ott ült az ő íróasztalánál, ahogy aktákba mélyedve a noteszébe jegyezgetett. Mi az, pajtikám? Már megtanulta ezt a szót a polgármestertől. Nézem ezeket az árajánlatokat, mondta a főmérnök. Milyen árajánlat? Ma reggel jött be egy csomó, holnap lesz a pályázat lezárása, és már egy néhány beérkezett. Ezzel összerakta az aktákat, és egy csomóba félretett az asztalon. Ja, igen, a Vashíd. Volt a város alatt egy kis patak, amely azonban nagyon veszélyes volt, mert tavasszal, ősszel, nagy esőzések idején hallatlanul megszokott duzzadni. A város pályázatot hirdetett egy vashídra, amely a régi rozzant fahíd helyére jönne. Odaült az asztalhoz és várta, hogy a főmérnök mit akar mondani. De annak nem volt semmi jelenteni valója, adomázni kezdett. Unottan hallgatta. Igaz, tegnap beszéltem Ráckevei bácsival, a főispán megígérte neki, hogy közben jár a pénzügyminiszternél a kúria dolgában. Milyen kúria? Azt szeretné, ha a miniszter megvenné az ő kúriáját adóhivatalnak. Ráckevei? Igen. Ezt az ügyet még nem ismerem. Különben egészen rendben van a dolog, csak egy baj van, az, hogy a kúria kint van a városból egy kicsit a Nyomárkai úton. Nyomárkai út, hisz az kint van egészen a határban. Igen, hisz ez a baj, messze van, mert ha benn volna a városban, akkor nem volna semmi hiba. A ház kitűnő, nagyszerűen van megépítve, falak századokra szólnak. Történelmi emlék is, mert 48-ban ott volt a Nagy Sándor főhadiszállása, így bizonyos kegyelet is fűzi hozzá a várost. A Ráckevei család is mindig nagy pártfogója volt a városnak, több tagja, főbíró volt a régi időkben, főispán, alispán is volt köztük nem egy, szóval csak az az egyetlen kicsi hiba van, hogy kissé messze van a város központjától. Ez elég hiba, az adóhivatalnak közel kell lenni, hogy a lakosság könnyen közelíthesse meg. Anélkül is nehezen fizetik az adót, hát ha még 2 kilométerre kell menniük. Nem több 2 kilométernél. Mondta a főmérnök. Erre ő gondolkozni kezdett, és úgy vélte, hogy bizony több van, az 3 is. Szóval arról van szó, mondta a főmérnök, hogyha a város ajánlja, akkor megveszi az állam, sőt, ígéretet kaptunk, hogy a pénzügyigazgatóságot is megkapjuk. A Zsarátnak sokkal központibb fekvésű, mint ahol most van. No, de pénzügyigazgatóságot pláne nem lehet a városból kitelepíteni. Miért? Ez egy ideális hely. Gyönyörű parkja van, százados fák és nagyszerű levegő, pormentes. Minden pénzügyigazgató csak ide fog pályázni, mert valóságos paradicsom ez a hely. És ez aktuális dolog? Hogyne, ez egy elintézett dolog. Ráckeveinek az unokaöccse államtitkára a pénzügyminisztériumban. Majd beszélek a polgármester úrral. A főmérnök el akart menni. Kérek alázattal, nem kaphatnám meg a hídpályázati terveket néhány órára. Előzetesen tanulmányoznom kellene a dolgot, hogy ne legyek készületlen. Kérlek, ezeket meg fogod kapni, mihelyt le lesz zárva a pályázat. Én természetesen egyáltalán nem tudok beleszólni, csak neked kell ebben szakvéleményt mondani. Éppen azért kérlek, éppen azért nekem a jövő napokban rendkívül nagy elfoglaltságom lesz, és szeretném előre munkába venni. Én azt hiszem, ezt a szabályok tiltják. Milyen szabályok? Kiáltott a főmérnök, és azzal kirobbant. Csak nem képzeled, hogy nekem érdekem fűződik hozzá, hogy a pályázat lezárása előtt beletekintsek az ajánlatokba. Nekem mindegy, felőlem csinálhattok, amit akartok. Nagy haraggal vette a kalapját, és elment. Ő ezen a felinduláson ütődött meg. Addig nem is gondolt semmi illegitim dologra, de most elkezdett tűnődni, hogy valóban nincs-e valamilyen érdeke a főmérnöknek abban, hogy éppen a pályázati határidő letelte előtt lássa a benyújtott pályaműveket. A főmérnök már csak tüntetett a dühével, elég nyugodtan ment el, mert a legfontosabb adatokat már kijegyezte, de szerette volna a statikai számításokat is kiíratni, hogy a Holub és társa céget informálhassa. A főügyész fogta az egész paksamétát és bezárta az álló nagyirat szekrénybe. Aztán behívta a titkárt, Péterfi doktort, és a sertéstenyésztő adatait kérte. A sertéstenyésztő 1925-ben alakult 1,5 millió korona alaptőkével, mikor a pengőszámítás jött, ez 120 ezer pengőnek felelt meg, de akkorára el is tűnt az egész alap. Kaiser növelte meg a koncepciót, és az alaptőkét fölemelték 400 ezer pengőre, tavaly még egyszer fölvizezték a részvényeket 700 ezer pengőig. Miért mondták nekem, hogy 1,5 millió befizetett alaptőke? Ez az ellenzék szava, nem mondják ki, hogy korona. Úgy. És tényleg csak az első 1,5 millió koronát fizették be teljesen. Különben ma már a veszteség mérleg meg is haladja a 1,5 millió pengőt. Úgy, értem. Számlák. Az építésznek még mindig óriási követelése van. Vásárlások, kukoricai, sertéstartozás, befektetések, gőzekék. Hogy történik az, hogy még ma nincs átírva a sertéstenyésztőre a földterület? A belügyminiszter még ma se hagyta jóvá a közgyűlési határozatot. Úgy. Ez mind megint új dolog volt neki, csak most kezdte egy kicsit megérteni a dolgot. Hogy gyűltek így fel az adósságok? A vezetőség hamar eljutott arra a pontra, hogy a tőkéje kimerült, de a dolog természete szerint kénytelenek voltak egyre tovább terjeszkedni és fejleszteni az üzemet. Közben volt egy-két sertésvész, az oltások, az egészségügyi berendezés roppant összegbe került, és lyukat lyukkal tömtek be. Az öreg Szent Kálnai mindenre azt mondta, itt vagyok én. Aláírt, váltókat, számlákat, elég könnyelműen csinálta, arra jött a kukorica áremelkedése, és kész az egész. Már memorandum szerűen volt összeállítva a sertéstenyésztő története, könnyű volt átmenni rajta. Mikor derekán voltak az iratnak, a polgármester titkára jött, hogy a méltóságos úr kéreti a főügyész urat. Azonnal átment. Á, szervusz, pajtikám, szervusz, mondta a polgármester, s felállott és elébe jött. Leültek a fotelekbe, és az öreg úr megveregette a térdeit. Hát hallom, hallom, hogy egészen jó úton haladunk, igaz? Hát tetszik a sertéstenyésztő? Kérlek alássan, méltóságos uram, még nem vagyok egészen tisztában a dologgal, de az az érzésem, hogy a város nagyon jó üzletet csinálhat még vele. Na hát csak beszélj, kedves, beszélj! Erre ő azt mondta el, amit tegnap Kardics bácsitól hallott. Óvakodott arról beszélni, amit ma reggel megtudott. A polgármester nagy figyelemmel hallgatta, csak az volt a kényelmetlen, hogy a szeme állandóan bele volt fúródva, annyira, hogy kicsit bele is zavarodott, és mikor azt kellett volna kifejtenie, hogy a régi részvénytulajdonosok az ő véleménye szerint mennyire felelősek, elhallgatott. Meg kell csinálni, mondta a polgármester. Halló, Martini doktorral is tárgyaltál, pajtikám. Na, neki nem mondtam el a lényeget, illetve csak a lényeget, annyit, amit neki hallania lehet, nagyon óvatos voltam. Igen, igen, mondta a polgármester, meg kell az ellenzékkel beszélni. És amit neki mondtam, úgy vettem észre, hogy meg is nyerte a tetszését. Voltaképpen ő ugyanezt mondta, meg kell menteni a város számára az egész üzemet, és városi kezelésben folytatni. Meg vagyok győződve, hogy ez lesz az első ügy, ami ellen semmi ellenzéknek nincs ellenkező véleményre jogosultsága. Ó, az ellenzék, legyintett finoman a polgármester. Az ellenzék, ha szükséges, ha nincs ellenzék, senki sem hiszi el, hogy jó az ügy. És hangosan nevetett. Ha már az ellenzéknek is tetszik, megette a macska. Tétován hallgatott, és szerette volna tudni a polgármester igazi véleményét. De a polgármester egy adomát mondott el Deák Ferencről. Még az ő fiatal korában történt, mert ő még ismerte Deák Ferencet, igaz, nem nagyon, mert már öreg volt és beteg, és nem szokott már beleszólni a dolgokba, de akkor történt, hogy egy képviselő választás miatt deputációval keresték fel az angol királynőben. Pajtikán az a nagyember úgy lakott, mint egy igazi szobaúr. A folyosón kellett várakozni, mi bemehettünk hozzá. Végre elment tőle Lónyai Menyhért, és mi bementünk. Persze, abban az időben mi voltunk az ellenzék. Mindenki ellenzék fiatal korában, aki még 40 éves korán túl is ellenzék, az nem is lesz soha ember. De aki 30 éves kora előtt nem volt ellenzék, abból sem lesz ember soha. Tisza Kálmán is ellenzék volt 38 éves koráig. Hát bemegyünk az öreg úrhoz, ott ült a nagy székben, és fel sem állott. Úgy állottunk előtte, mint az iskolás gyerekek. Meghallgatta a szónoklatunkat, és azt mondta, csak röviden, fiam, mert az élet rövid, mint a gatyamadzag. Az is mindig akkor szakad be a korcba, amikor nem kéne. Nagyon nevetett, és olyan furcsa volt, egész elfeledkezett mellett az ember arról, hogy ma is élet folyik, egy régi világ derengett fel. Akkor mondta azt is, hogy aki 20 éves koráig nem volt szép, 30-ig nem volt okos, 40-ig nem lett gazdag, abból már nem lesz soha semmi. Te hány éves vagy, pajtikám? 45. Legszebb idő. Mondd csak, miért nem adod oda ennek a szegény inzsellérnek azokat a dolgokat, amiket kér? A főügyész megrezzent. Méltóságos uram, pályázatot nem szabad kiadni addig az illetékes mérnöknek, míg a pályázat le nincs zárva. Persze, persze, hát csak add oda, neki jövő héten rettenetes sok dolga lesz, én vállalom a felelősséget, és többet meg ne halljam azt a méltóságos urat, mert már megmondtam neked, hogy kedves öcsém vagy, bátyád vagyok, vagy megtagadsz, pajtikám? De, édes jó bátyám, aztán majd beszélünk erről a sertéstenyésztőről, nagyon szép, amiket mondtál, csak az a feleletem, hogy meg kell csinálni. De a Martini doktor csak legyen ellenzék, nagyon kell nekünk az a kis ellenzéki terror, ők kényszerítenek rá, hogy megcsináljuk a dolgokat. Ha nincs ellenzék, akkor meghal minden. Az ellenzéket meg kell becsülni. Ezt is Deák Ferenc mondta. Hát honnan barátkozol te ezzel a derék Martini doktorral? Rokonom. Rokonod? Kiáltott fel a polgármester. Felkiáltásában olyan őszinte meglepetés volt, mintha azt hallotta volna, hogy dr. Martinit kinevezték volna főispánnak. Rokonod? Tette hozzá. Hogy lehet az? A főügyész elmosolyodott. Hát az ő nagyanyja meg az én nagyanyám két öreg asszony. De a polgármester e pillanatban nem volt hajlandó a tréfára. Mereven és kissé gyanakvóan nézett, úgyhogy ő kénytelen volt magyarázatba bocsátkozni. Nagyapám Kopjás István szintén István, apám is István volt, feleségét Gömör vármegyéből hozott. Malatinszky Évát, aki a podolini malatinszkiak közül való, s Martini doktornak a nagyanyja szintén podolini malatinszky lány volt, innen a rokonság. Nagyon távoli, ha akarom, igen, ha akarom, nem, ahogy parancsolod, bátyám. Himmegett a polgármester, fatális, fatális. Innen van, mondja Martini doktor, hogy eddig még az egész városban semmiféle rokoni kapcsolatot senkivel nem sikerült neki megállapítani, hogy apai, anyai ágon felvidéki. Gondolom azért is volt ilyen kitartóan, és annyi időn keresztül az ellenzék vezető embere, nem volt semmi kockáztatni valója. Na látod, mondta a polgármester a szakállát vakargatva. Gyere csak vissza, és üljünk le egy kicsit ennél a kérdésnél. Nem lényegtelen, nem lényegtelen, és mit akar az az ember ezzel a rokonsággal? Mit akar elérni? Mit mond? A főügyész megzavarodott. Mialatt leült, megvillant benne, hogy ezek az urak a rokonság kérdését valósággal úgy fogják fel, mint a bejelentett jogcímet arra, hogy részt vehessenek a panamájukban. Nem tudom, mit akar, mondta óvatosan. Még nem vallott színt. Ez az, próbálkozik. Nagyon kell vigyázni. Az nem megy csak úgy, hogy valaki itt egyszerűen felül a nagylóra, és a nehéz idők után bekapcsolódik a város dolgaiba, holott arra semmi jogcíme nincs. Ellenzék akárki lehet, ahhoz nem kell egyéb csak támadni és kritizálni. Hát az ilyen némandoknak könnyen megy, s tudtam én azt, hogy egyszer csak el fog következni az idő, hogy bejelenti, hogy rokon. Nézze meg az ember, ezzel már minden jóvá van téve, nem lehet fölszedni mindenkit. A főügyészben benne volt, hogy tiltakozik dr. Martini ellen, hogy kimondja, hogy neki sem inge, se gallérja, hogy ő nem törődik vele, de közben arra gondolt, hogy esetleg nem is hiszik el neki, és a polgármester csak azt fogja gondolni, hogy csak takargatja céljait, amit a Martini útján vél elérni. Tehát kis hallgatás után azt mondta, méltóságos uram, én ma este beszélni fogok vele a kaszinóban. Mert megkért, hogy menjek be, és majd meglátom. Majd kiugratom a nyulat a bokorból, tessék neki színt vallani. A polgármester finom öreg ujjaival citerázott az asztalon. Nem szeretem én ezt a színvallást, ne valljon színt, maradjon ő csak ellenzékben. Jó, ártalmatlan ellenzék, de mi az ördögnek neked ez a rokonság? Én nem tehetek róla, ha a nagyapám előkészítette. No, de hát te fedezted fel, rettenetes nagy szájú ember. Be kell tömni a száját. Ez nagyon éhes, semmi se sikerül neki. Az irodája se ér semmit. Más ilyen ellenzékisége, a vagyonszerezésének nincsenek kliensei. Úgy, ez komoly dolog, bátyám. Ez komoly dolog. Én minden esetre kitapogatom, holnap már többet tudok mondani. A polgármesternek a titkára jelentette, hogy kik várnak odakint. A főügyész meghajtotta magát és elment. Még a folyosón is mosolygott. Tetszett neki, hogy olyan ügyes és okos volt. Nem rossz az, hogy egy kicsit sakkban tartani az urakat. Legalábbis addig még tisztában nincs mindennel, amire ügyelnie kell. A főmérnök már ott várt a szobájában, érezte a könnyedségét, hogy biztosnak érzi magát a dolgában, és tudja, hogy az iratokat úgy fogja megkapni, ahogy akarja. No, legalább megvárakoztatja egy kicsit. Ő került felül. No, Pajtikám, mondta kedélyesen. Jó, hogy itt vagy, beszéltem a polgármester úrral a sertéstenyésztőről. Légy csak olyan szíves, és ülj csak össze velem, nézzünk bele kicsit ebbe a dologba. Ja, nekem nagyon sok dolgom van. Tudom, ez azonban rettenetes, sürgős. Kérlek, kedves Péterfi doktor, szólt át a másik szobába. Légy oly kedves, hozd csak a sertéstenyésztőt. Mondd csak, kérlek, alásom, mennyivel is tartozik a vállalat ennek a Holub és társa cégnek? Hát azt én nem tudom, ott feküsznek a számlák. Mégis sokkal? Sokkal. Ő épített odakint mindent? Természetesen. A berendezést is? Milyen berendezést? Úgy gondolom a villanytelen berendezését, például a gépeket. Nem, azt a Szent Kálnai cég csinálta. Igen, hát nekik van gépgyári képviseletük is. Vaskereskedő neki a szakjába vágott, és bizonyára olcsóbban készítette el saját magának, mintha ügynökökkel dolgozik. Péterfi doktor meghozta a nagy paksamétát. A szoba közepén volt egy nagy asztal, arra rakta le a főkönyveket, és mellé oszlopokba az aktákat. A főmérnök gyanúsan és kedvetlenül nézte az előkészületeket. Én, barátom, ma képtelen vagyok egy negyed órát is erre szállni, már most is sokat késtem, és mindjárt itt a dél. Addig nekem kimutatást kell készítenem a polgármester úrnak. Gondolkodva nézett maga el, és nem akarva húrokat túlfeszíteni, elbocsátotta a főmérnököt. Úgy sem ismeri még eléggé a dolgot. Szó nélkül kiadta hát a versenypályázat iratait, és kedvtelen mosolygással nézte, ahogy a főmérnök elviszi őket. Még mikor kiment is a főmérnök, még akkor sem bírt magához térni. Úgy érezte, mintha tolvajlás történt volna. Vajon mit terveznek, mit akarnak, mit csinálnak ezek? No, majd másképp lesz, mihelyt ő beletanul a dologba. Péterfi doktor ott állott előtt és várt. Kedves Péterfi, én egyre kevésbé értem ezt az egész ügyet. Te olyan kitűnően ismered, nem tennéd meg, hogy pragmatikusan összefoglald az egésznek a historikumát? Ahogy parancsolod, főügyész uram. Nagyon jól meg kell érteni, és igen hamar. Amint látom, esetleg órák kérdése, hogy dönteni kell az elvek felül, és nem állhatok szembe az urakkal tudatlanul. Az ügy érdekében és az én érdekemben van, hogy mindent világosan azonnal megtudjak. Kérlek a lázattal, főügyész uram. No, de parancsolj helyet. Megáll csak, engedd meg, hogy valami egészen furcsa dolgot kérdezzek. Parancs. Hová való vagy? Én? Én, kérlek a lázattal, erdélyi vagyok. Erdélyi menekült. Aha. Feleséged is? Az is. Szóval nem vagy alföldi, és nincsen itt semmiféle rokonod. Sajnos, bizony nincs. Hát akkor hogy éltek itt az idegenben? Bizony meglehetősen nehezen, mert nagyon jól méltóztattál rátapintani. Itt csak azok tudnak magukon segíteni, akiket a rokonság segít. Pláne a zsarátnoki polgárság annyira semmibe veszi az idegenből jötteket, hogy tüntetően érezteti például a házigazdánk velünk, hogy jött-mentek vagyunk. De már megszoktuk, hogy névnapra disznótorra eszükbe sem jut, hogy meghívjanak, sőt, a legegyszerűbb dologban mondjuk egy ölfa lerakása esetén is úgy kezelnek, mintha nem is volnánk magyarok, hanem Isten tudja, miféle idegen betolakodottak. Most is volt egy apférünk, az ember saját fülével hallja, hogy a hátunk mögött káromkodnak, hogy a teremtését ezeknek a gyötmenteknek kiszorítják az embert a tulajdon házából. Pedig csak arról volt szó, hogy pincét kértünk, ahová télire való holmit, krumplit, répát elhelyezzük, mert valami malac félét vett a feleségem, és a legszemtelenebbül azt hányták a szemünkbe, hogy ez nem volt benne a szerződésbe, holott a lakást úgy vettem ki annak idején, hogy disznót is tarthatunk. Van neki elég óla, és üresen áll, mert a birtokot kiadták bérbe, ahogy itt szokás, a saját gyerekeiknek, és ők mint öregek eltartást kapnak, csak annyi disznót tartanak, ami nekik a saját szükségükre elég. Legalább 16 disznóra való hely üresen áll. És nem akartak egy rekeszt adni a mi malacunknak, mert eddig nem vettük igénybe. Nagyon nehéz ebben a városban megélni. Egész más mi felénk. Ott a gazdaember sokkal kedvesebb, szívesebb, és az uraknak úgy a kedvében járnak, hogy öröm. De hát hozzá kell szokni. A főügyész meg volt nyugodva. Ő csak azt akarta megtudni, hogy Péterfi doktor aggálytalan tanú-e, vagy nem. Aggálytalan tanú, aki semmiben sincs érdekelve. Most megérezte, hogy ez az ember itt csak éppen jelenlevő. Nem volt, és nincs semmiféle rokon összeköttetésben senkivel, tehát el lehet hinni, hogy amiket megfigyelt, vagy amiket mond, azok úgy is vannak. Hogy indult ez a sertéstenyésztő? Még akkor nem voltam itt, én csak 1927-ben jöttem a városhoz, akkor már a második virágzását élte a sertéstenyésztő. Úgy tudom, hogy a forradalom után kezdődött az egész. Volt itt egy Devecseri nevű sertéskupec, annak az ideája volt. 1921-ben vagy 22-ben hozta össze a részvénytársaságot, és mivel nem tudtak megalakulni, belevette a makróci bérlőjét, és úgy csinálta meg az egészet 1,5 millió korona alaptőkével. De akkor a pénz zuhanása miatt, mielőtt valamit kezdhettek volna, a kis alaptőke megsemmisült, úgyhogy semmiféle üzembe nem tudtak belekezdeni, és Devecseri tönkrement. A makróci bérlője is belebukott, ki is tették a bérletből, és az egész részvénycsomagot ingyen megkapta Kaiser, és felfújta az egészet. Ez is megbukott, megszökött Amerikába. Szent Kálnai férjhez adta a lányát, amikor felevelítették a dolgokat, és elhatározták, hogy a város segítségével megcsinálják. Akkor volt, hogy tisztán látták már, hogy a Szent Kálnai régi üzletköre megszűnt a határok miatt. Neki óriási forgalma volt a Balkánra és Törökországra, ez az új vámhatárok miatt többet nem volt végrehajtható, s valami újat kellett keresni. Kézenfekvő volt, hogy ebben a városban a disznó az, amit rentábilisan lehet termelni. Közszükséglet is volt. A város üzemeket meg lehetett azonnal nyerni fogyasztónak. Ez maga nagy kvantum, de ennél még fontosabb volt, hogy a gazdák nem tudták a sertéseket eladni. Csinálni kell egy részvénytársaságot, mely felvegye a fölösleges anyagot. Így mindjárt maga a Szent Kálnai gazdaság járt legjobban, mert saját magának biztos vevőt teremthetett a sertéstenyésztővel. Szent Kálnai valami 2000 holdat bír, s a bérelt hozzá annyit, hogy ma körülbelül 3000 holdon gazdálkodik. Az uraknak is mindenkinek van birtoka. Az Alispál úrnak 600 holdja van, a polgármester úrnak 800. Ők maguk hárman elég erősek voltak egy nagy arányú üzem ellátására, és nem kellett többet a piacon gondolkodni. A szükséges kukoricát is maguk remélték szállíthatni, s így kitűnően el lettek volna látva piaccal. Nem kellett se a sertéskereskedőkkel, se a terménykereskedőkkel harcolni. A fiatal sertést, a kukoricát, árpát, zabot, tököt, szóval mindent lekötöttek a sertéstenyésztő számára. Ezek a szerződések megvannak? Hogy ne, itt feküsznek az iratok közt. Tehát ez volt a sertéstenyésztő első vagyona, ezek a szerződések. Igen, ezzel érték el a város hozzájárulását, jött a város apportja. Megkaptak egy nagyon kitűnő helyet a kisállomás mellett, 14 hold belsőséget teljesen ingyen, örök adományképpen, illetve mindaddig, amíg a sertéstenyésztő aktív és működésben van. Ma már nem aktív. Nem, kérem, ma is üzemben van, körülbelül 24 sertés ma is van a telepen. Gondolkozott. Tényleg látott néhány disznót a telepen, de azt hitte, hogy ez annak a néhány személynek az állománya, akik ma is ott vannak alkalmazásban. Értem. Tehát a város adott egy 14 holdas telepet ingyen, azon felül egy 600 holdas örökbérletet igen alacsony áron. Ezt is addig természetesen még csak üzemben van a vállalat. A főügyész mindenre bólintott. Értette, de nem mosolygott, feszülten figyelt. Ezzel szemben a város kapott a részvényekből egy 33%-os minoritást. Az alaptőkét a pengőszámításkor átértékelték 400 ezer pengőre, ebből tehát egyharmad a városi, 52%-a a szentkálnaiaké és 15% kisembereké, gazdáké. Van olyan, akinek a sertéséért egy-két részvényt adtak. Kezdett tiszta lenni a dolog. Na itt van az első év, 1925. Tessék belepillantani a mérleg számlába. Egyfelől a részvénytőke 80 ezer pengővel, a másik oldalon adósok 32 ezer pengő. Tehát a részvényesek csak 60%-ot fizettek be. Csupa ilyen dolog. Itt a tatárdom bérlet. Ez a városi birtok felértékelve annyira, mintha Isten tudja, milyen uzsora bérlet volna. Az építkezés áru és anyag készlet. Csupa fiktív vétel. Ellenben itt a városi kölcsön 80 ezer pengő, a takarék kölcsönen 40 ezer pengő, a holub számlák 200 ezer pengő, az első év mérlege 416 ezer, 653 pengő, mikor a részvényesek még összesen 48 ezeret adtak össze, már majdnem a tízszeresét tudták elkölteni, vagy mondjuk befektetni. Mennyi a holub számla? Az első év végén 200 ezer pengő. Gazdag ember ez? Volt. Jól házasodott Schlesinger és Wurmfeld. A Wurmfeld ellát vette el, egyetlen leány és óriási vagyon, pláne az, hogy maga rendelkezik a vagyonával, az beszélők több millió áll. De persze mobil tőke itt sem lesz sok, mert most már igen nagy bajok vannak, már azt beszélik, válnak. Ez a holub zsidó? Dehogy is, sőt, nagyon is úrifiú, nagyon derék ember, iskoláit külföldön végezte, német hatás alatt van, igen, finom, művészlelkű ember. Olyan könyvtára van, amilyen nincs több a városban, modern festménygyűjteménye. A Kadicsa lányt kellett volna elvennie, úgy tudom, de nem adták hozzá, ezért vett el zsidó lányt, de ma is természetesen benne van a társaságban. A főügyész mosolygott. Ezért kell hát a versenytárgyalási beadványokat sürgősen kiadni a főmérnöknek, Holub és társa. Péterfi doktor érezte, hogy a főügyész a sertéstenyésztő kárára elfogult, és ezért szabadabbra engedte gúnyos kedvét. A lavina főügyész úr az építkezésekkel indult meg. 1926 végén kezdték meg az építkezést olyan elánnal, hogy 3 hónap alatt 200 ezer pengőára számlát és követelést produkált a Holub és társa cég. Ez mindent megmagyaráz. Szerencse, hogy jött a fagy és be lehetett szüntetni az építkezést, mert már akkor csődbe került volna az egész vállalat. És miből fizették ki az építést? Váltókkal. Átszervezték az egész részvénytársaságot, az alaptőkét felemelték 400 ezer pengőre, akkor kapta a város a nagy kölcsönt, abból újra 400 ezer pengő kölcsönt folyósítottak a vállalatnak, amely már szinte amerikai méretű fejlődésről tett tanúbizonyságot. Egyszerre az egész város hinni és bízni kezdett, számtalanon vettek a kisgazdák közül részvényeket, bevezették a tőzsdén, de persze nem lehetett kapni, emiatt az értéke meghatványozódott. Csak annyi részvény volt a piacon, hogy fel lehessen verni. Kibővítették az üzemet 6000 sertésnek évente 2 ízben való hízlalására, tehát évi 12000 sertést akartak produkálni. Már ebben az évben karácsonyi szállításra számítva 5000 sertést tényleg bevásároltak. Ez cirka 300 000 pengő. Az építkezés befejezése, a gépház, gépek, kutak, villanymotorok, csövek, fecskendők, a berendezés, első segélyszekrények, gyógyszer, stb. 150 000 pengő. 6000 mázsa kukorica 25 pengős áron, 150 000 pengő. Szóval a második év mérlegében elérték az első milliót adósságban. A főügyész hirtelen aggódva nézett maga elé. Péterfi doktor már szinte sok volt, ahogy mindent olyan pontosan tud, mintha törvényszéki vádló ügyész volna. Miért kell neki annyira ismerni a dolgokat? Mindig vannak emberek, akik a más ügyeibe szenvedélyesen szeretnek belenézni, és éppen azok az emberek, akik oly halkan és szintelenül élnek, hogy az ember azt hinné, hogy még a légynek sem vétenek. Talán nem is vétenek, de kiélik magukban a harcot és a gyűlöletet ebben a szívós és alapos érdeklődésben. Az kétségtelen, folytatta Péterfi doktor a monológiát, hogy minden a legtökéletesebben lett megépítve. Kiállításnak, látványosságnak is beillik a sertéstenyésztő telepe. Azok a kis házakot náddal fedve, mert a legújabb elmélet szerint az a legtökéletesebb fedőanyag a sertéshízlalók számára, egyes ólak szalmával födve, tökéletesen nyírva a csúcson szép csóvák, öröm az egész. Minden betonból, a talaj salakcement, még nincs is kipróbálva, de magyar találmány és állítólag a legjobb és a legolcsóbb. Amint a számlák mutatják, ez igaz is. Szép, szó sincs róla, szép, mondta a főügyész. Kissé nagyon is szép, nevetett fel Péteri doktor. Mikor a kisgazdák meglátták, úgy feldühödtek, hogy azt nem lehet elmondani. Mi a fene, mondták, itt a kondás lakása padlózva van, s a mi lakásunk földes. Az én feleségem maga mázolja fel a szobát, s itt a kondás úgy él, mint egy gróf. Hát még mikor a 3 méter magas ólakat látták, úgy élnek benne a sertések, mintha mind csak kiállításra volna beutalva. A kutricák, mint valami labirintus, és vízlocsoló csövek, a vízsugár úgy fröcsköl, mint valami kertészetben. Villanyvilágítás. Igazán azt nem lehet mondani, hogy nem gyönyörű, de az a közvélemény, hogy egy kicsit túlméretezték a dolgot. Majd jó lesz, ha valaha rendezik a bajokat, és egy új társaság veszi a kezébe. Akkor igen. De ők nem bírták, már az első turnus is csak 5000 disznóra volt beállítva. De azt beszélik a rossz nyelvek, hogy az sem volt meg. Állítólag voltak falkák, melyek kétszer tévedtek a mérlegre. Na hiszen senkinek semmi köze hozzá, ha nekik így volt jó. És aztán a második turnus. Az bizony már csak 1000, mond 1000 sertést mutatott ki. Igaz, akkorra már megvolt a teljes bukás. Az már csak olyan tessék-lássék dolog volt. Már az leépítés volt. El kellett bocsátani egy rakás embert, mert volt itt tisztviselő és személyzet Quantum Satis. A könyvet forgatta, másik könyvet vett elő, és mulatva mondta. Volt igazgató, helyettes igazgató, irodai személyzet, főkönyvelő, 3 kisasszony, levelező, raktárnok, 2 okleveles gazda, 50 szakképzett sertéskezelő. Akkora volt a havi rezsim, mint az egész városházáé. És a kamatok? Egy év alatt 1,5 millió kilogramm sertést akartak produkálni, de azt sose fogjuk megtudni, hogy tényleg mennyit produkáltak. A legjobb volt, hogy a gazdák mind ide adták be a dohos tengerit, s a sertések nem akarták enni. Hiába magyarázták nékik, hogy ez a részvénytulajdonosok terméke. Pedig az új kukorica vásárlások egyre drágábbak voltak. Már a kukorica elérte a 30 pengőt, még mindig nem akarták a mangalicák ropogtatni, a foguk is elvásott pedig bele. És elfogyott a tengeri. Ebben az évben nagyon rossz volt a tengeri termés az egész vidéken, a Dunántúról kellett hozatni. A legnagyobb baj pedig az volt, hogy felverték a sertés árát. A kis gazdák nem adták a sertést, a vásárokon nem lehetett venni, mert olyan szükség volt sertésben egyszerre, hogy csak úgy tudták az első 5000-et összeszedni, hogy túlfizettek minden darabot. 1927. január-márciusban volt a konjunktúra, és akkor állították be az üzemet, és azt hitték, ez csak a kiindulás, és abban az arányban fog nőni minden, ahogy akkor mutatkozott. Sertésvész is volt. Hogy ne kérem, emiatt sok volt a hirtelen levágás, az áron alul való kiárusítás. Mikor kezdték, a sertéshús 113 volt, s lement karácsonyra 84-80-ra, sőt, még alább is, egész 74-ig. Kis kolera, nagy rémület, az így ment. Mert elv ugyanaz volt, hogy csak átvészelt anyagot szabad vásárolni, de a kényszerítő körülmények miatt az ellenőrzés pillanatnyilag szünetelt. De hiszen a sertéstenyésztő a mezőgazdasági kiállításon is díjakat nyert. Rossz nyelvek azt beszélik, hogy Szentkálnai, de ezt csak felelősség nélkül merem mondani, a saját sertésállományát adta kölcsön erre a célra, mert hiszen a sertéstenyésztőnek létérdeke volt, hogy díjat nyerjen. Így aztán ő is egyre nagyobb mértékben vállalt felelősséget. Igaz, a kis koleránál azt beszélik, a sertéstenyésztő volt az orvosság. Ha az állatorvos azt mondta, hogy 24 óra még van, akkor egyszerűen behajtották, lemérték, kifizették, és másnap a sertéstenyésztő kára volt, ha tényleg jól jövendült az állatorvos, bár hiszen az állatorvos sem lát a jövőbe. Ezt nem értem, kérlek, hiszen akkor csak azt csinálták, hogy az egyik zsebüket kiukasztották, és abba rakták a másikból a bajt. Bizony, az így van, nagyon jól méltóztatsz látni. Kik voltak az igazgatóságban? Elnök volt Szentkálnai, az öreg, tagok voltak Kardics igazgató úr, Boronkai Feri, Makróci, benne volt az Alispán úr is, meg a polgármester úrveje is, de ők sohasem mentek el a közgyűlésre se. Elbújtak, mint a struc a homokba. Igen. A felügyelőbizottság elnöke volt a helyettes főügyész úr, a kollégium igazgató úr és az esperes úr. Nagy tekintélyű nevek minden esetre, de hát Magyarországon a felügyelőbizottságnak csak papíron van meg a felügyeleti joga és a felelőssége. A törvény ugyan a legnagyobb felelősséget írja elő nekik, de arra még nem volt eset, hogy a közgyűlés meg ne adta volna a felügyelőbizottságnak a felmentést. A főügyész elgondolkodott. Alagút. Ez valósággal a Kellermann alagútja. Meg lehetne regényben írni ezt a vállalatot. Igen, alagút, amit a levegőben fúrtak, mosolygott gúnyosan Péter fiúr. Hát akkor nézzük meg közelebbről egy kicsit, mondta a főügyész. Megpróbálok jegyzeteket csinálni hozzá. Ezzel nekiültek, és előről vették az egészet, s pontosan végigmentek a két év történetén. Egész délelőtt dolgoztak, és senkit sem engedett be magához. 11:30-kor eszébe jutott, hogy neki át kell menni Kardics bácsihoz, tegnap megígérte. Bele is fáradt a számolásba, s lezárta a mai napra ezt a munkát. Most már egy kicsit mégis másképp látta ezt a dolgot, mint tegnap. Ma már nem dobhatná oda neki Kardics bácsi a nagyszerű szót, hogy 1,5 millió befizetett alaptőke. Mondd kérlek szépen, mondta Péterfi doktornak, mi alatt kezet mosott, miért vannak itt a könyvek a városnál? Arról van szó, hogy a város szanálja az intézetet, és felajánlották a könyveket. Megjegyzem, hogy ezek nem alkalmasak így a tökéletes átvizsgálásra, mert nincsenek itt a belégek. Ha például egy könyvszakértőt akarnánk beállítani, hogy vizsgálja végig, annak be kellene menni a sertéstenyésztő irattárába, s az összes iratokat át kellene tanulmányozni, mert hiszen a mérlegkészítés sohasem a tények alapján történik, hanem a szükség szerint. Ami a cég érdeke, a jó főkönyvelő úgy csoportosítja az adatokat, hogy az az eredmény jöjjön ki, amire szüksége van. Persze, persze. De ha Kardics bácsihoz akar menni, mennie kell, nem várathatja az öreg urat. Hirtelen megborzongott, 1 óra múlva 15 000 pengője lesz. Erről eszébe jutott, hogy e pillanatban egy sincs, sőt, egy fillérje sincs. Reggel röstelt a Linától kérni, mert magyaráznia kellett volna, hogy hová lett. Lina azelőtt pontosan tudta, hogy hány fillér van az ő zsebében. Egyáltalán Linának kitűnő reális érzéke van, és végtelenül pontos és beosztó. Régebben fiatal házas korukban minden elsején át kellett adnia a fizetését az utolsó fillérig, s Lina adott belőle vissza valamit. Ez olyan szerelmi iga volt, mert ő, aki mindig szegény ember volt, mint diák, az anyjától kunyorált kis pénzeket, boldog volt, hogy mikor egy édes kis feleséget kapott, azt tette maga felett anyának és felettes hatóságnak. Aztán hosszú munkába, évekig tartó szívós csalafintaságba került, hogy valamit visszaszerezzen emberi jogaiból, mert az asszony nagyon is beletanult abba, hogy járószalagon tartsa a férjét. Már az éjjel eszébe jutott, hogy úgy fogja csinálni, hogy a hivatalszolgát hazaküldi, s kéret Linától 5 pengőt. Most, hogy tetre került a sor, röstelte csak úgy a szolgával intéztetni el, sőt, nem is lehet, hiszen új szolgája van, még Lina bizalmatlan lenne vele szemben. Leült hát, s a következőket írta. Lina fiam, kérem, adjon nekem 5 pengőt, ez az új hivatalszolgám, legyen szíves, tegye borítékba, s küldje el vele. Csókolja Pista. Csengetett a szolgának, de az nem jött. Kinézett utána, nem volt a helyén. No, az ördög vigye el, hol van ez az ember? Még előkerült, eszébe jutott, hogy 5 pengő nagyon kevés. Ki tudja, nem kell-e bélyeget vagy váltót venni a bankban, s Linától nehéz lesz újabb összeget elkérni, mert neki sincs. Erre ketté szakított a levelet, és újat írt. Linácskám, fiam, adjon nekem, drágám, 20 pengőt, ez az új hivatal szolgám megbízható ember, adja csak neki oda bátran, csókol Pistád. A szolga már jelentkezett is, sietve, biztosan tereferélt a folyosón. Maga hol van, kérem? Szaladjon csak át a lakásomra, adja át ezt a levelet a feleségednek. 20 pengőt fog hozni, de hamar, kérem, hamar, mert el kell mennem. A szolga átvette a levelet, és sietve elment. Vajon fog-e Lina pénzt adni? 20 pengő az ő házi szokásaik szerint nagy pénz. Lina esetleg le fog alkudni belőle. Nem kellett volna azt mondani, hogy mennyi pénzt hoz, csak azt, hogy nagyságos asszony pénzt fog adni. És ez rettenetes is, hogy ő ennyire pénz nélkül van, ez nem helyes. Pénz nélkül az ember igazán olyan, mint a keze lábatlan ember. Linának van a postatakarék pénztárban, vagy 700 pengője. Kérni fog tőle 100-at. Az sem jó. Az embernek minél nagyobb jogokra kell szert tenni. A házvételt egyelőre nem akarja elárulni, addig, míg egészen rendben nincs, viszont ahhoz a 15 000 pengőhöz nem akar hozzányúlni, mert azzal megalázza magát. Csak hadd maradjon az legalább néhány hónapig érintetlenül. Akkor pedig kell, hogy neki pénze legyen, és hogy ne kelljen folyton kérni Linától és magyarázkodni. Ez persze nem lehet elintézni szolga útján, ezt bizony neki magának kell megmondania, és plauzibilissé tenni, hogy az egész családnak érdeke, hogy kivegye a pénzt, majd csak eszébe jut valami. Gondban és tűnődésben járkált a szobában, egész addig, míg a szolga vissza nem jött. Közben arra gondolt, hogy telefonálni kéne Kardics bácsinak, hogy mindjárt megy, de ehhez sem volt kedve addig, míg a pénz a zsebében nincs. A fene egye meg ezt a pénzt, hogy pénz nélkül az ember nem ember. Valahonnan okvetlen pénzt kell szereznie. A sofőr is minden percben beléphet, azt is ki kell fizetni a tegnap esti fuvarért. Végre megjött a szolga, és átadott egy levelet. Kibontotta, benne volt egy 20 pengős és egy levélke. A 20 pengőst úgy vette ki, hogy a szolga lássa, hogy itt van, csak akkor intett neki, hogy elmehet. Lina ezt írta. Kedves Pista, meg vagyok rémülve, hogy maga a konyhapénzt félíti meg. Az Istenért vigyázzon szívem, csókolom, kedvesem, Lina. Soká nézte a levelet. Mikor valaha a felesége betűit látta, olyan izgalomban volt, hogy az egész teste remegett a kétől. Most röstelkedik és tűnődik. Na mindegy, ez az élet, a legnagyobb szerelem is megfakul idővel. A pénzt a tárcájába tette, és ezzel visszanyerte nyugalmát és férfiasságát, felvette a telefonkagylót, hívta a bankot és Kardics bácsit vígan. Legnagyobb meglepetésére a telefonos kisasszony azt mondta, hogy a vezérigazgató úr nincs bent. Megnémult. Nincs bent? Mondta. Itt Kopjás István főügyész beszél. Alázatos szolgálja főügyész úr, a vezérigazgató úr bent volt egy igen rövid ideig, de el kellett mennie. Ki a helyettese, kérem? Nausidler úr. Kérem Nausidler urat. Igenis. Csengetés, egy férfi hang jelentkezett. Halló, itt Nausidler, tessék parancsolni, főügyész úr. Kérem, a vezérigazgató úr nem hagyott számomra valami üzenetet? Nem, főügyész úr. Semmit? Semmi. És hová ment? Nem, mondta, kérem. Lehetetlen, kérem, meg volt beszélve, hogy én most bemegyek, és ő vár. Nem szólott semmit a vezérigazgató úr. Vissza fog jönni? Nem igen, sőt, mondta, hogy nem igen jön vissza. Azt mondta, hogy nem jön vissza, és nekem nem adott semmi üzenetet. Végtelenül sajnálom, főügyész úr. Hát, köszönöm. Letette a kagylót. Az az érzése volt, hogy Kardics bácsi meg akarja neki mutatni, hogy ki ő, és hogy milyen nagy úr vele szemben. Lángoló dű kezdett benne felgyűlni. A tegnapi jelenet után a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy ezután így megy, hogy a takarék vezérigazgatója ezentúl mindig rendelkezésére áll. Ő nem kívánta, neki eszébe sem jutott volna, hogy ilyet elvárjon. De hát így kezdte, így állította be kettőjük viszonyát, akkor nem fogja elfogadni, hogy ezen ilyen kurtán változtatni lehessen. Mi ez? Kardics bácsi megbánta, hogy annyira előzékeny volt? A Krisztusát ennek a vén zsiványnak. Ez merészel most már vele így packázni. Elmegy, azt mondja, hogy nem jön vissza, és neki egy szó üzenetet sem hagy hátra. Ez csak szándékos sértés lehet. Ez egy nagyúri gesztus, amit ő nem hajlandó zsebre vágni. Vén tolva, hiszen a kezében van. Azt hiszi, hogy már megvásárolta, hogy már rendelkezik vele. Ohó, milyen jó, hogy nem épített arra a 15 000 pengőre. Milyen szerencse, hogy Linának se szólt. De mi lett volna, ha erre spekulálva belemegy valamibe? Holt biztosnak látszott tegnap, hogy megtehette volna, hogy például Menyusnak ígér, vagy bárkinek bármi. Most jól néz neki. Ez aztán szemtelen dolog. Egyre dühöttebben járkált le és fel a szobájában. Péterfi, kérlek? Szólt át a másik szobába. Tessék, főügyész úr. Nézd csak meg, kérlek, hogy mennyivel van érdekelve a takarék ebben a sertéshizlalóban? Azt nem lehet pontosan megállapítani, mert a könyvekben csak az van benne, hogy a takarék mennyi kölcsönt folyósította a sertéshízlalónak, és az nem sok. Először adott 40 000 pengőt, aztán 20-at és még egyszer 10-et. Ez összesen 70 000 pengő a 1,5 milliós passzívában. Azután pinceváltókkal dolgoztak, de Szent Kálmainak minden esetre ő volt a bizalmasa, és így egész bizonyos, hogy több 100 000 pengő erejéig lóg. Csak bizonyára volt annyi esze, hogy ezeket a követeléseket nem a sertéshizlalóra tábláztatta be, hanem a Szent Kálnai birtokra. Kérlek szépen, menjen át valaki azonnal a telekkönyvhez, és írja ki a Szent Kálnai teherlapját, az egészet. Majd meglátjuk, hogy a sertéstenyésztő fennállása óta mennyivel gyarapodott a takarék betáblázása. Kérlek alázottal, én átmegyek magam, sokkal könnyebben intézem el. Nagyon helyes, köszönöm. De akkor légy szíves, és Boronkai Feri céllapját is írt ki, sőt a makróciét is. Igen. És gondold végig a dolgot, arról van szó, hogy hol ütközött bele a sertéstenyésztő vezetése a kriminálisba. Az nagyon régen beleütközött, abban a pillanatban, amikor a részvénytársaság vezetőségének látnia kellett, hogy irreális a gazdálkodás, hogy fedezet nincs, s ők mégis tovább vitték az ügyvitelt és tovább befektettek. Nagyon csodálatos dolog, hogy a cégbíróság jóvá hagyta dolgokat. Igen, hát erre van szükség. Péterfi doktor teljesen megértette a főügyész intencióit, és igen gyorsan öltözött és elment. Ő tovább járkált, és hallatlan dű és bosszú vágy kezdett benne úrrá lenni, most rögtön az orrára koppintani. Egyszerre kapta a kalapját, vállára vetette a felső kabátját, és átment az épület túlsó szárnyára a mérnöki hivatalba. Hol van a mérnök úr? Melyik mérnök úr, kérem, főügyész úr? Bisztricai mérnök úr. Nincs itt, kérem szépen. Hol van? Nem tudom, felvette a kabátját és elment, úgy gondolom, kiment az épületből. Úgy, neki itt most igen sürgős dolga van. Átadta neki a hídpályázat tervét, azt kellene feldolgoznia. Ja, hát azon dolgozunk, főügyész úr. Hol vannak az akták? Tessék parancsolni. Benyitott a másik szobába, ahol a nagy mérnöki asztal mellett ott állott egy fiatalember. Szolgalmasan dolgozott az akták felett, melyeket azonnal megismert. Rajzokat készített, és nagy csomó jegyzet már készen volt előtte. Mi ez, kérem, kicsoda ön? A fiatal ember lángvörös lett. Sáfár Éliás. Mérnök? Igen. Kinél van ön alkalmazásban? A fiatal ember nem felelt. Azonnal mondja meg, kinél van alkalmazásban? Holub és társa. Hogy jön maga ahhoz, hogy a pályázatba belenézzen? A fiatal ember hallgatott. Kérem, azonnal pakoljon és távozzék, minden itt marad, tessék azonnal távozni. A fiatal ember kékült, zöldült és zavartan kétszer is megfordult maga körül, míg megtalálta kabátját, kalapját és elment. Kérem, tessék azonnal összepakolni ezt az egész csomagot és áthozni hozzám. A főmérnök emberei ész nélkül siettek, és egy perc múlva már haladtak vissza az iratokkal a főügyészi szoba felé. Letétett az asztalra és elküldte őket. Azok úgy távoztak el, mint a megvert kutyák. Most tehát megtette az első nagy lépést, rendkívül fel volt izgatva, mert érezte tettének teljes horderejét. Cigarettára gyújtott és leült. Aztán felállt, járkált, meg újra leült. Mégis csak hallatlan, mondta magában. Mégiscsak disznóság, hát legyen, aminek lennie kell. Mit gondolnak belőlem ezek a nyilvános gazemberek? Tovább futkosott a szobában. A nyilvánosságra appellálok, majd meglátom, hogy mi lesz itt. Még nem vagyok benne semmiben, még nem vettem át semmit, még tiszta vagyok. A Lina levele villant az eszébe, az Istenért vigyázzon szívem. Linának igaza van, nem lehet eladni az embernek magát, itt egy olyan maffia dolgozik. Hát ezért nem megy a város semmire, a polgárság ki van téve a legnagyobb vergődésnek. A szolga lépett be, és jelentette, hogy itt van egy sofőr. Jöjjön be! Az éjjeli sofőr jött levet sapkával, igen alázatosan. Tessék! Nagyságos főügyész úr, amint az éjjel megtetszett hagyni. Ja igen, kérem, maga az este elfelejtette nekem bemondani a taxit, hogy mit mutatott az óra. Nem fontos, nagyságos úr, kérem. Mi az, hogy nem fontos? Villámló szemmel nézett rá. Maga engem meg akar vesztegetni? Mi az, hogy nem fontos? Hogy merészeli maga azt mondani, hogy nem fontos? Mi volt este az óradíja? Egy pengő 20 fillér. Adjon vissza! Kivette a tárcájából a 20 pengőst, és odadobta eléje. A sofőr belemarkolt a zsebébe, és egy marék pénzt vett ki. Volt közte bankó, ezüstapró pénz. Lassan kiszámolta a visszajáró összeget. Micsoda dolog az, kérem, hogy egy adófizető városi polgárnak ilyen erkölcsei vannak. Maguk mindnyájan csak a Panamából akarnak élni. Maga itt szállítást akar kapni. Nem tudom, van-e joga rá, vagy nincs. Meg fogják vizsgálni a dolgot, s ha van joga, természetes, hogy elsősorban a városi polgároknak kell kapni a városi közmunkát. De ennek véget kell vetni, hogy itt mindenki csak arra számít, arra spekulál, hogy miképpen lehet protekciót szerezni, ha másképp nem megy, a köztisztviselőknek tett kedvezményekkel, megvesztegetésekkel és más illegitim módon. Tiszta erkölcsökre van szükség, másképp az egész város csődbe kerül. Nagyságos főügyész úr, nem akarok hallani semmit, elég volt, be van adva az ajánlata? Igenis. Mi a száma? A sofőr előkereste a bugyellárisát, és abból kivett egy papírszeletkét. Oda tette a főügyész elé az asztalra. A főügyész leírta a számot, és visszaadta a cédulát. Majd utána fogok nézni, és meglátom, hogy áll a dolog. Meg fogja kapni az értesítést, Isten áldja. Az ember meghajtotta a fejét, valamint dadogott, és zavarodottan elment. Mikor kiment, azt mondta magával, egyennek a fene biztosan valami bajod van, aztán ilyenkor, ha szorul a kapca, a szegény emberen töltitek a bosszútokat. Csak soha ide ne kellene jönni ebbe a városházába. A főügyész levágta magát a székébe, és elővette a soron levő aktákat. Az akták úgy voltak felhalmozva mellette szinte hegymagasságba, mindegyforma kis pörök, csak a nevek változnak sablonügyek. A város kis bérleteket csinált egy nagyobb határrészből, és most a bérlők nagy része nem tudta fizetni. A tavalyi roppant fagyban a homokos területeken minden kifagyott. Akkor inség gabonát osztottak, és azt most már be kellett volna fizetni. Közben azonban a gabona ára felére esett, és az állam ugyanazt az árat követelte rajtuk, ami tavaly volt. Még ha dupla termés lett volna, akkor sem tudták volna megfizetni, de a termés nagyon gyenge volt. Általános volt a nyomor a kösetájon. 270 végrehajtás volt kitűzve olyan emberek ellen, akik az adóval már 3 esztendő óta hátralékban vannak. Nézte, csak nézte az iratokat, tömegnyomor. Mit lehet itt csinálni? Szétszórva az egész területen. Ismerte kicsit ezt a vidéket, mert az analfabéta kérdés miatt 2 év előtt kocsin be kellett járnia, akkor még más szemmel nézte a dolgot, akkor még a népet képviselte lelkében, de most az ügyész szemével kellett néznie, s a város fejével gondolkodnia. Ki kellett volna találnia, hogy lehetne behajtani azt a sok hátralékot, ami az államot éppen úgy érdekelte, mint a várost. Mit lehet itt tenni? A végrehajtót lehúzatják a kutyákkal. A mezőrendőrség? Alig van, s tehetetlen velük szemben, mert egy egész világot nem lehet rendőrséggel kezelni. Nem jó ez az egész alföldi tanyarendszer, mondta magával. Bokortanyákat kell csinálni, mert Nyíregyháza körül látta, ahol iskolalátogatáson volt egyszer. Egy-egy bokorban vannak a tanyák, van nekik egy kis kulturális közösségük, van központi fekvés, a gyerekek az iskolába, betegek az orvoshoz könnyen jutnak. A hatóság is eléri őket. Abban az időben beadványt intézett a városhoz, amely ugyancsak iskola kérdéssel foglalkozott, de ő kiterjeszkedett a szociális kérdésre is, és indítványozta, hogy valósítsák meg náluk is a bokortanyarendszert, de csak most látja, hogy ez milyen hasznos volna magára a városra is. Próbálja kitelepíteni a 2-3 holdas bérletekből a kis nyomorult családokat. Hová teszi? Ki az ég alá? Embertelenség most a tél közelettével csendőrökkel kilakoltatni őket, mikor még fuvarjuk sincs, hogy beköltözhessenek a városba. Persze, ha a bokortanyákat már megcsinálták volna, akkor együtt találná őket, és egy akcióval el lehetne szállítani az egész késedelmes fizető hadat, és újakat rakni a házakba. Ezért magáért érdemes megcsinálni a tanyafalvakat. Csak nézte a tömérdek aktát, mennyi lehetetlen nyomornak bizonysága van itt. De hát, hogyan is éljenek ott meg? Még a tanyai iskolákat is hiába építették, még nagy költséggel és fáradtsággal. Hogy járjanak a gyermekek iskolába? Egész télen üresen állanak az iskolák, mert a gyerekeknek nincs csizmája, cipője. Egy családban jó, ha egy pár gyerekcipő van, és felváltva hordják, egyszer egyik gyerek megy benne az iskolába, másszor a másik. És az a sok meghűlés, nátha, torokgyulladás, ezerféle betegség. Reménytelen az egész kultúrnevelés. Nyáron meg nem eresztik a szülők a gyerekeket iskolába, mert szükség van rájuk otthon. Őrizni kell a libákat, a malacot, a bornyút, segíteni ők kell a gazdaságban, mihelyt annyira cseperedtek, hogy valami hasznukat lehet venni, mert a szegény szülők nem bírják maguk. Borzasztó micsoda hibákat csinált a kormányzat, mikor megengedte a tanyatelepüléseket, szétforgácsolta az erőket, s valósággal visszataszította a népet az őskorba. Isten őrizzen, hogy valaki beteg legyen a családban. Hol vegyenek orvost, patikát, szülésznőt? A szomszédasszonyok fogják az újszülötteket, még az is jó, ha van, s ha át tudják hívni idejére. Szörnyű a gyermek halandóság. Az aktákon keresztül belenézett a távoli pusztaságokba. Elfacsarodott a szíve, hogy ezt a drága magyar fajt így elszórva, így tönkre züllesztve látta. De hát ki csinálta volna meg a szociális berendezést? A makróciak? Volt valaha ezeknek szociális érzékük? Nincs más, végre kell hajtani ma, az utolsó órában az új települést, csoportokat, tanyafalvakat, de hogy, s kivel? Az államnak semmi pénze. De most talán meg lehet oldani valahogy a kérdést. Az új bérleteket csak úgy szabad megcsinálni, hogy az új telepesek köteleztessenek arra, hogy a kijelölt új telepeken egymás mellett építkezzenek. Ezzel az érvel meg lehet csinálni, hogyha feltárja, hogy a mai rendszer mellett lehetetlen behajtani az adót és a közterheget. Ezzel talán lehet valamit elérni. Ha a szociális érvek nem hatnak, ez hatni fog. Egy tolvonást nem tudott tenni. Ráírja az aktára, hogy végrehajtandó. Mit ér? Ki hajtja végre, s hogy? S mi lesz annak a következménye, ha a családok százait kidobják? P. Péterfi doktor érkezett, felhevülve jött és ragyogott az arca. Kélek alása, főügyész úr, minden rendben van, illetve most már tisztábban lehet belelátni a dolgokba. Itt van, kiírtam az összes szükséges adatokat. Szentkálnainak a sertéstenyésztő felállítása óta 650 000 pengővel szaporodott a betáblázott adóssága. Szinte érthetetlen, hogy a bank erre az 1240 holdra ennyi új kölcsönt folyósított. Áron felül el van terhelve az egész vagyon. Ha meg ehhez hozzáveszünk a sertéstenyésztőnél levő kötelezettségeit, az egész szentkálnai vagyonnak vége. Míg ők sorra vették a sertéstenyésztő főembereinek a vagyoni viszonyait, az alatt bisztricai főmérnök visszatért a hivatalába, ahol referáltak neki a történtekről. A főmérnök belesápadt a felindulásba. Első gondolata az volt, hogy a polgármesterhez rohan is feljelenti a főügyészt, amint azt reggel tette. De most más volt a helyzet, most a főügyész markában érezte magát, mert a Holub és társa mérnökének jelenléte olyan alapot adott a főügyész kezébe, hogy azt kiparírozni lehetetlen. Fogta tehát a kalapját és szaladt Holubhoz. Az építész magas, rendkívül elegáns fiatalember volt, ott ült pompásan berendezett irodájában és cigarettázott. Semmit sem tudott tenni, se gondolkodni, se tervezni, többé csak ült és cigarettázott. Mikor bisztricai belépett hozzá, még a szemét sem fordította felé. Kérlek, ez az ember megőrült, ennek a gazembernek ki kell törni a nyakát. Holub hallgatott. A cigaretta úgy lógott az ajka szélén, csak nem kiesett a szájából, ernyetten, csüggetten, s letargiában nézett, csak nézett maga elé valami bizonytalan pontra, s bizonytalan nézéssel. Belefáradt az életbe, mely neki oly kevés szerencsét hozott. A felesége belefáradt a sok bajba és az egyre növekvő adósságba, s új flörtökkel szórakoztatta magát. Holub halálosan szerelmes volt a feleségébe, és éppen azért, mert faji távolság volt köztük, nem tudott ura maradni. Egy fiatal bankár nyitott banküzletet a városban tavaly, Greitzinger Béla, a nagy Greitzinger cégfia. A Greitzingerek a búza és terménykereskedelem terén a legnagyobb nevet jelentették az országban, talán az egyetlen cég, amelyet a zuhanó árak még nem érintettek. Óriási bérleteik voltak az országban, valami 20 000 hold. Szerencsésen tudtak új és új üzletágokat alapítani. Tegnap este náluk nagy zsúr volt, amelyen ott volt a fiatal Greitzinger, és arról beszélt, hogy 600 holdon rizstermelésre rendezkedett be. Volt egy vidék, ahol a parasztok szénamezőket vízelárasztással termeltek. Pompás sík terület, amelynek ki voltak építve az összes gátjai, és szinte költség nélkül lehetett vízmezőkké tenni. Ez a birtok valami szerződési pont szerint most az ő kezébe került, s felismerve ennek az előnyeit, azonnal felszántatta és rizstermelésre állította be. Az első év mindjárt kitűnően sikerült. A rizs ugyan nem volt elég szép, de dús volt. Nem volt kereskedelmi célokra jó, mert sárga volt, és nem volt elég üveges. De ő csak mosolygott a kifogásokon, és csevegés közben elárulta, hogy neki a rizs nem is arra kell, hogy kereskedelembe bocsássa, hanem kacsa tenyésztést fog a tavaszon beállítani. Nagyon kitűnő, s plauzibilis terveket mondott el, hogy a jövő évben csak kacsából 1 000 000 pengő forgalmat fog kihozni. Ezekkel kell neki megberekedni. Neki, akinek már a füle sincs kinn az adósságból, a sertéstenyésztő mindent felemésztett. Úgy ül tehát, mint Márius Kartágó romjain. Emiatt nem csinálta meg a hídpályázat terveit sem. Nem volt többé ereje, energiája, nem működött a fantáziája. Borzasztó szüksége volt erre a pályázatra, s ahogy már megszokta, a tervekből kellett összeállítani Septiben a saját pályamunkáját. Erre jött a szerencsétlen választás, a Makróci kibuktatása. Kardics bácsi biztatta, s bisztricai garantálta, hogy nincs semmi baj. A hídépítésnél olyan feltételek voltak megállapítva, oly óriási alépítményeket kívántak a pályázóktól, hogy az mindjárt úgy volt kontemplálva, hogy a végleges vállalkozótól, vagyis tőle nem fogják kívánni, utólag el fogják ejteni. Itt lehetett volna előnyös árakat állapítani meg, amivel leverhette volna az összes pályázatot. Magasabbra venni a magas építmények árait, és alacsonyabbra az alépítményekét. De ő nem készült el a tervekkel, hiányoztak a statikai számítások, s most ez a paraszt belegázolt a dologba. Pedig bisztricai jól okoskodta ki, hogy a terveket nem hozza el a városházáról, hanem ott másoltatja ki a szükséges számításokat. Most itt a botrány. A város minden rétege utálta már és gyűlölte a Holub és társa egyeduralmát, és a fővárosi cégek, mintha megérezték volna, mi folyik itt, a legutolsó napra halasztották a pályaművek benyújtását. Most már okosabb nem pályázni. Tehát ő csak hallgatta a főmérnök felzúdulását és szívta a cigarettát. Látta, hogy itt a vég, itt semmi más hátra nincs, csak egy revolvergolyó. Aki hátul marad, tegye be az ajtót. A két gyerekén nem kell aggódnia, az jó helyen van, elhelyezve jobb helyen, mint nála, mert neki már nincs életenergiája, hogy velük foglalkozzék. Csődöt mondott az egész élet neki. Váratlanul Kardics bácsi jött be, vidáman és elevenen, ahogy szokott. Szervusztok, pajtikáim! Nem feleltek. Na mi van, mi van itt? Elmondani is kínos volt. Végre Bisztricai referált a történtekről, Kardics bácsi felhördült. Mi a fene? Mint a gyors cselekvésű ember, rögtön vette a kalapját, hogy megy a polgármesterhez. Holub meg sem mozdult. Cigarettája vége ott égett, kis angol bajusza alatt, szép márvány sima arcán egy izom serendült meg. Hosszú pillás szemeit lehunyta, s úgy ült ott, mint a mindenen felülemelkedett, vagy mindenből kiábrándult élet szobra.